Én is köszöntelek benneteket, kedves testvérek, szeretettel ezen a jó meleg augusztusi vasárnapon. Remélem, hogy fogunk tudni a meleg ellenére Isten igéjére figyelni. Így van, ahogy Gábor mondotta az előbb, a mai ige hirdetés Jób könyvéből fog majd szólni. Egész pontosan Jób könyvének első fejezetéből az első 5 verset olvassuk most fel. Tehát Jób könyvének első fejezetéből az első 5 vers. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember. Fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született. 7000 juh, 3000 teve, 500 igás ökör és 500 szamár volt a jócága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani, mindegyik a maga házában és a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sóra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert ezt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Eddig az ige. Néhány hónappal ezelőtt odahaza ebből az igéből szolgáltam, és ahogy tanulmányoztam az igét, készültem az ige hirdetésre, úgy fellelkesültem, hogy egy sorozat lett belőle, annyira megtetszett Jób könyve, Jób könyvének az üzenete. Simáron odahaza az 5 részes sorozatból 3 rész elhangzott, úgy beszéltük Gáborral valamelyik nap, hogy hát jó lesz, hogyha hozom ide hozzátok is ezeket a gondolatokat, és itt is elhangoznak. Elmondom ennek az 5 résznek a címét. Ennek a mostani igehirdetésnek azt a címet lehet adni, hogy Jób az Isten félő ember. A következő Jób csapások alatt. A harmadik, amiről Jób nem tudott. A negyedik, Jób keresi az igazságot, és az ötödik, Jóbnak az Úrtól való vége. Hát, körülbelül ez úgy fel is öleli Jób könyvét, az egész Jób könyvét. És amikor készültem erre arra az ige hirdetésre, nem csak fellelkesített ez az ige, hanem meg is érintett. Nagyon el is gondolkodtatott, hogy vagyok-e én olyan hívő, mint amilyen Jób volt, vagyok-e én olyan hívő édesapa, mint amilyen Jób, ahogy Jóbot mutatja be az ige. Szóval megérintett, még azt is mondhatnám, hogy talán meg is újított egy kissé ez az ige, Jobbnak az élete, Jobbról szóló leírások, és az a reménységem, hogy titeket még jobban meg fog érinteni, mint engem megérintett, és még jobban meg fog újítani, fel fog frissíteni Isten az ő igéjén keresztül. Kicsit közelítsünk ehhez a könyvhöz, úgymond távolabbról. Tudjátok, sokszor van, amikor bemutat a kamera valamit, akkor úgy egész messziről fókuszál a helyre, és aztán egyre jobban közelebb hozza, és láthatjuk a részleteket. Jób könyvével kapcsolatosan van egy olyan kérdés, ami sok más bibliai könyvvel kapcsolatosan felmerül, és erről teológusok hozzáértők, de még hívők, gyülekezeti tagok is beszélgetnek, néha vitatkoznak, és nem értenek egyet, és aztán szokták mindenféle jelzőkkel illetni egymást, hogyha valaki másképpen gondolkodik. Na hát történetesen arról van szó, amire gondolok, itt ezzel kapcsolatosan, ami Jób könyvével is felmerül, hogy vajon ez egy történelmi esemény, valós történelmi leírás, vagy egy irodalmi mű, amivel szemben állunk. Ugye ez a kérdés, ez sokszor felmerül, tehát olyan tekintetben, hogy az, amit olvasunk a Szentírásban, az szó szerint úgy történt, ahogy olvassuk, vagy pedig egy úgymond egy irodalmi alkotás, ugye, ahol az a lényeg, nem a történetiség a fontos, hogy az valóban megtörtént-e, hanem annak az üzenete, annak a leírása, az abban származó gondolatok. Na persze, és akkor itt jönnek a viták, ugye van a konzervatív bibliai gondolkozás, aki azt mondja, hogy mindent úgy kell érteni, ahogy van, ahogy olvassuk, ugye eklatáns példa, a teremtésnek a története, az most szó szerinti, tényleg így, 6 nap alatt, ahogy le van írva, vagy inkább ez egy irodalmi jelleg, egy hitvallás tükröződik belőle, hogy Isten az alkotó, Isten a teremtő. Ugye vannak, akik, és erre azt mondja, hogy őrájuk mondják, hogy ők a liberális biblia értelmezők, akik az utóbbit mondják. Ugye ez a kérdés például élesen előszokott jönni Jónásnak a könyvénél, hogy vajon tényleg megtörtént-e az, hogy Jónást elnyelte a hal, és Jónás 3 napig a halnak a gyomrába volt, ott, ahol imádkozott, és aztán a hal ott kiköpte, és akkor ez most tényleg megtörtént, vagy nem történt meg? Hát egy kicsit biztos, hogy ugye az emberi értelemmel, logikánkkal, tapasztalatainkkal annak azért ez ellentmond. Egyetlen baja van ezeknek a vitáknak egyébként, hogy a lényegről telelik el a figyelmet. Az üzenetről. Az, ami tényleg nagyon fontos. Na hát itt Jobb könyvénél is itt van ez a kérdés, és való igaz, hogyha egy kissé belegondolunk, amit olvasunk Jobb könyvébe, azért számos olyan jellemvonást találunk ebbe a könyvbe, ami erősen abban az irányba mutat, hogy azért van egy irodalmi része is ennek a könyvnek. Gondoljunk csak bele abban, amit itt rögtön felolvastunk, hogy itt van az, hogy 7 fia és 3 lánya. Ugye ez 10 gyermek. A 10 meg a 10-nek a szorzatai, azok nagyon sokszor előjönnek a Bibliában, nagyon sokszor ilyen jelképes számként szerepelnek. Vagy a vagyonának a leírása, 7000 lyuk, 3000 tele, nem 3001, nem 2992, pont 3000, ugye ez megint egy kérdés. Tehát érezzük, hogy azért nyilván itt van egy irodalmi keret is ebben, 500 igások, 500 szamár, tehát szép kerek számok, ugye, amit előjönnek. Aztán gondoljunk a leírásra a Jobbat ért csapás sorozat kapcsán, hogy ugye 4 csapás éri majd következő alkalommal, és akkor mindegyik úgy van, hogy éppen befejezi az előtte szóló, mikor jön a következő, ugye ez is úgy a hatásra mutat rá. Kicsit valószerűtlen, hogy így történt volna. Vagy gondoljunk bele a leírásra, amikor a Jobbnak a barátaival beszélget, hát azért nem egy életszerű beszélgetés az, ami ott megjelenik. Nagyon szép szerkezete van az egésznek. Én azt gondolom, hogy nem olyan bonyolult ez a kérdés egyébként, hogy érdemes őre menni ebben a kérdésben. Én úgy vagyok ezzel, hogy bizonyos vagyok, hogy Jobb egy élő személy volt. És az, ami Jobbal történt, az egy valós történelmi esemény, tehát az megtörtént, ezt egy ember átélte. Az egy más kérdés, hogy amikor ezt leírták a történetét, akkor az üzenetnek a kidomborítása miatt, hisz végül is az egész jó könyvének a kérdés, hogy miért szenved az igaz, erre próbál választ adni. Tehát én azt gondolom, hogy Jobb egy élő személy volt, akivel ezek a dolgok megtörténtek. Ahogy olvassuk Jobbnak a jellemzését, látjuk, hogy egy nagyon szép példája a hívő embernek. Egy nagyon szép példája Jobb, az Isten félő embernek. És erről szeretnék most ebből az igehirdetésbe szólni, tudván az, hogy igazából, amikor Jobbról, Jobbnak a könyvéről beszélgetünk, gondolkodunk, akkor nem ez az, ami kidomborodik elsősorban, hanem sokkal inkább a Jobbot ért csapássorozat, és Jobbnak a szenvedése. Ugye olyan az életnek a legnagyobb kérdésével, az egyik legnagyobb kérdésével foglalkozik Jobb könyve, miért van szenvedés ebben a világban? Ez egy óriási kérdés. Miért szenvedünk? Ugye meg lehet közelíteni egész távolról a kérdést, egyáltalán miért van szenvedés ebben a világban? Ugye mindjárt egy nagy filozófikus kérdés, amire lehet a választ keresni. Azért hívő emberként, istenfélőként a Bibliát ismerve nyugodtan mondhatjuk és állíthatjuk, hogy Isten nem egy olyan világot teremtett, amiben már eleve benne volt a szenvedés. A szenvedés az Istentől való elszakadásnak a következménye. A bűnnek a következménye. Aztán ugye közelebb lehet menni a kérdéshez, akkor, amikor azt mondja, azt mondja, körülnézzünk, és azt látjuk, hogy miért van szenvedés az én környezetemben. És ugye a legélesebb az a kérdés számunkra, amikor azt a kérdést kell föltenni, hogy miért szenvedek én? Miért érnek engem a csapások? Miért érnek engem a nyomorúságok? Miért van lelki szenvedés az életemben? Miért van fizikai szenvedés az életemben? Miért van fájdalom az életemben? Milyennek az oka? Milyennek a célja? És nyilván az embert mindig foglalkoztatta az ok. A szenvedésnek az oka. Miért? És az egyik legelterjedtebb értelmezés ugye az volt, hogy a szenvedés mögött a bűn áll. És ez ma is megjelenik sok teológiai gondolkozásban, amikor azt mondja, hogy ha szenvedsz, akkor az annak a jele, hogy nem vagy hívő. Mert a hívő ember az nem szenved. A hívő ember jólétben él, egészségben él, bővölködésben él. Ha szenvedés van az életedben, ha nyomorúság van az életedben, akkor az amcért van, mert bűn van az életedben, amit meg kell vallanod, fel kell tárnod, Isten elé kell vinned. Hát én azt gondolom, hogy akik ezt vallják, azoknak talán érdemes volna elolvasni Jób könyvét értelmesen. Hisz a barátok, akik Jobbal beszélgetnek Jobbnak a szenvedéséről, a barátok ezt a gondolkozást hozzák. Azt mondják, azért szenvedsz Jobb, mert bűnös vagy, legyél kedves a bűnödet megvallani, belátni, és akkor minden rendben lesz. Jobb meg azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös. Én nem követtem el bűnt. Jobb tiltakozik ez ellen. Tehát ez az egész könyv az igaznak a szenvedésével, az igaz szenvedésének az okával foglalkozik, de nem ez a mai igehirdetésünknek a tárgya. Kicsoda ez a Jób? Ugye ez megint egy érdekes dolog, és akik erősen az irodalmi értelmezés mellett törnek láncsát, erre rögtön rá is mutatnak, hogy ez sem egy életszerű dolog, hogy van egy szereplő, akiről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Egyébként ez szerintem nem olyan nagy probléma, mert Isten lelkének így volt kedves, nem maga a Jób a fő kérdés ebben a könyvben, hanem az igaznak az igaz szenvedésének az oka. De mégis kicsoda ez a Jób? Tudjátok, az az érdekes dolog, hogy erről a Jóbról szinte semmit nem tudunk. Szinte semmit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy hol élt, ugye annyi útmutatást ad itt az ige, hogy élt Úz földjén, egy Jób nevű ember, vagy Károli fordítás szerint Úz földjén. Na, hol van ez a föld? Na, ezt már nem tudják a hozzáértők. Ezt keressék, vannak találgatások, vannak ötletek. Nyilván valahol a Jordánon túl, valahol keleten, egy keleti emberről van szó, de hogy egész pontosan nem lehet tudni. Azt sem lehet tudni igazából, hogy ki is csoda is ez a Jób. Semmit nem tudunk a felmenőiről, a rokonságáról, honnan származik, honnan. Van egyszer csak felbukkan a történelemben, a szentírásban ez a Jób nevű ember. És még igazából azt se tudjuk, hogy pontosan melyik volt az a kor, amikor ez a Jób élt. Tehát akkor mit nem tudunk? Nem tudjuk kicsoda, nem tudjuk hol élt, nem tudjuk mikor élt. Tehát magyarán semmit nem tudunk róla. Csak ennyit ez a pár jellemzés, ami itt megjelenik a Szentírásban. Se az időt, se a helyet, semmit sem tudunk erről a Jób nevű emberről. Azt feltételezi, hogy valószínű, hogy az ősatyáknak az idejében élhetett, és ugye itt látjátok, hogy a vagyonnak az érzékeltetésére, a gazdagságára, ugye az állatokat, a szolgákat hozza föl, és azért ez ilyen leírásokat találunk az ősatyáknak az idejéből, azt mondják, hozzáértők, hogy talán elképzelhető, hogy Jákob ősatyának az ideje alatt élhetett ez a Jób nevű ember, de látjátok, igazából nem ez a fontos. Nem ez a fontos kérdés itt Jób könyvében. Sokkal fontosabb az a jellemzés, amelyet erről az emberről olvasunk. Ez az első öt vers, ez amolyan prológusnak fogható fel. Tudjátok, ez olyan, mint amikor van egy színházi előadás, még a függöny le van eresztve, és megjelenik valamilyen formában, van egy bevezető, ami után a függönyt széthúzzák, és akkor láthatjuk az előadást. Hát ez is egy ilyen felvezetője jó könyvének, hogy lássuk, kicsoda is az az ember, akit a csapások sorozata ér, aki gyakorlatilag elveszíti mindenét, és aki azután keresi az igazságot. Ezt az embert mutatja be, ez az első öt vers, és az a jellemzés, amit róla olvasunk, az nagyon szép. Egy igazi hívő embernek, egy igazi istenfélő embernek a képe rajzolódik ki elébünk. Érdemes egyébként, hogyha úgy odafigyelve olvassuk az igét, akkor még jó könyvén belül is látunk jellemzéseket, és kiderülnek nagyon szép jellemvonásai Jóbnak, arról, hogy egy rendkívüli tekintélynek örvendett ez az ember, igazán ítélt, tehát egy igaz bíró volt, jól ítélt a nép körébe, vendégszerető volt, a munkásaival, a szolgáival nagyon jól bánt. Hát lássuk, mi az a négy pont, ami igazán, amit úgy ebből a jellemzésből ki lehet olvasni. Először is, ha nem a lelkiekkel, hanem az anyagiakkal kezdünk, először kezdünk ezzel, és aztán érkezzünk meg a lelkiekhez. Egy gazdag ember. Azt is lehet mondani, hogy egy gazdag keleti fejedelemről van szó, nem is akármilyen gazdag, dús gazdag ember, tehát valószínű, hogy a legvagyonosabb, a legtekintélyesebb azon a területen, ahol ő élt. Hatalmas volt a gazdagsága, rengeteg állata, tevéje, szamara, nem tudom milyen állatokat tartottak akkoriban, szolgái, szolgálói voltak Jóbnak. Tehát egy gazdag, egy vagyonos, egy jómódú emberről van szó. A másik jellemzője, hogy hogy nagyon szép az ő családja. Hét fia van, és három leánya, akik már nem kicsi gyermekek, hanem felnőttek mind, de nagyon szép az a családi kép, az a családi légkör, amely jellemzi őket, ahogy összetartanak, ahogy együtt vannak, ahogy együtt tudnak örülni, nem a viszály, nem a veszekedés, nem a széthúzás, hanem a közösség, a kapcsolat az, ami jellemzi ezeket a gyermekeket. Én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan szép példa, ami a mai korunkban is mindenképpen követendő. Van-e nagyobb örvendetesség egy szülő számára, amikor azt látja, hogy a gyermekei szeretik egymást. És a gyermekek összetartanak, a gyermekek nem széthúznak, hanem segítik egymást, és örülnek egymásnak. Aztán azt is látjuk, hogy ez a Jób nev, ez a Jób, ez nem csak anyagilag volt rendben, hanem lelkileg is nagyon rendben volt az élete. Egy boldog emberről van szó. Egy boldog, hívő ember képe rajzolódik ki elérünk, akit aztán négy pontban jellemez, az ő lelkiségét, négy pontban jellemzi az ige. Az első, tehát amit látunk, hogy egy istenfélő, mélyen hívő emberről van szó. Nyilván a boldogsága, a lelki egészsége, a lelki öröme, ebből fakadóan a gyermekeknek a jóléte, a gyermekek lelki egészsége, a szolgáinak a megbecsülése és az ő megbecsültségének a gyökere itt van, az ő istenfélő, mélyen hívő életében. Négy pontban jellemzi Isten igéje az ő istenfélő életét, amit aztán az Úr később majd meg is ismétel, amikor a sátán vádolja őt. Az első jellemzője, amit mond, amikor azt mondja, hogy ez a jó, ez egy fedhetetlen ember volt. Mit jelent az, hogy fedhetetlen? Mi lehetünk-e fedhetetlenek? Vagyunk-e mi fedhetetlenek? Lehet-e azt mondani rám jellemzésül, hogy ne ez a Bózs Bandi, ez egy fedhetetlen ember. Azt jelenti, nem jelenti a fedhetetlenség az, hogy tökéletes. A fedhetetlenség nem jelent hibátlanságot. Ugye azért félünk mi ezektől a jellemzőktől, akár ezeket elfogadni, hogyha ezt mondja valaki rólunk, és ezt vallani, mert érezzük azért, hogy nem vagyunk tökéletesek. Van hibám, van miben fejlődni, de ez nem zárja ki a fedhetetlenséget. Én azt mondom, hogy nagyon szép a magyar szó, fedhetetlen. Ezt hogy lehetne másképpen mondani? Úgy, hogy nem fedhető. Miért nem fedhető valaki? Hát ennek két oka lehet. Az egyik, mert nincs mit megfedni rajta, mert tökéletes az illető. Ez azért ugyan nagyon nem igaz. Ugye ezt érezzük a életünkben, és törekszünk arra, hogy minél kevesebb hiba legyen. A másik, akkor nem fedhető valaki, ha megfedli az illető saját magát. Ha tudok bűnbánatot gyakorolni, ha képes vagyok arra, hogy felismerjem és beismerjem a hibáimat, a vétkeimet, azokat a dolgokat, amiket elrontottam. Tehát ezt jelenti fedhetetlennek lenni, másképpen mondva Istenhez ragaszkodó. A fedhetetlen ember az Istenhez ragaszkodó ember, akinek az a fontos, hogy róla, az Úrnak mi a véleménye, és ehhez igazítja, ehhez szabja magát. A második jellemzője Jobbnak, hogy igaz ember volt. Itt úgy mondja ugye a új fordítás, hogy becsületes ember volt. Ez megint ugye, ki az igaz? Az igaz azt jelenti ebben az értelmezésben, hogy becsületes, hogy egyenes, hogy hűséges, hogy megbízható emberről van szó. Aki komolyan veszi azt, amit kimondott. Komolyan veszi arra, hogy odafigyel a körülötte lévő dolgokra. Komolyan veszi az Isten akaratát. Ez jelenti igaznak, ami megint csak nem a tökéletesség értelmében, hanem az irányultságnak az értelmében, az Istenhez való ragaszkodásnak az való értelemben volt igaz ez a Jobb is, és kell, hogy legyünk igazak mi is. A harmadik, amit jellemzi az ige, hogy félte az Isten. Vagyis ez a Jobb, ugye ez egy istenfélő ember volt, ez az istenfélő jelző, azért ezt használjuk általános értelemben is, hogy ez egy istenfélő ember, egy istenfélő hívő ember. Mit jelent ez? Az, hogy az Isten Úr az ő számára, és ha egy istenfélő ember vagyok, akkor az Isten akarata kötelező az én számomra. Én nem merek istenfélőként az Isten akaratával ellentétes módon cselekedni, élni és szólni. Nem azt jelenti, hogy egy rettegő félelem van bennem az Isten irányába. Rettegő félelem a démonokban, az ördögökben van, mondja az ige. De félem az Isten. Félek az ő akaratával szembeszegülni. Nekem számomra fontos, amit ő leír, amit ő kimond, amit ő kijelent, számomra fontos az az út, amelyet elében ad. És a negyedik, ugye itt úgy fordítja a mi újfordításunk, hogy negyedik jellemzője, hogy kerülte a rosszat. Károlinál kicsit veretesebb, szebb a fordítás, bűni gyűlölő. Ugye mindaz, az azt jelenti, hogy kerülte a rosszat, mindaz, amit Isten tiltott, attól tartózkodott, mindattól, ami az embereknek rossz lett volna, attól tartózkodott. Tehát tartózkodott az Isten akaratát áthárni, de tartózkodott azoktól a dolgoktól is, ami a másik embernek, a szolgáinak, a szolgálóinak, azoknak, akik az ő alávetekei voltak, rosszat okozott volna. Ez jelenti, hogy bűngyűlölő, a rosszat kerülő ember volt. És nézzétek csak ezt a Jobbot. Egy nagyon-nagyon fontos dologról beszél számunkra az ő élete. Hogyha olvassuk Jób könyvét, akkor ugye vannak ennek a Jóbnak nagy szavai, ami azért úgy idézni szoktunk. Ugye gondoljunk csak bele, amikor azt mondja, hogy az Úrtól az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Ezértelenül jöttem ki anyám mélyéből, úgy is megyek oda-vissza. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a por felett megáll. Ugye ezek mind óriási kinyilatkoztatások, óriási szavak. És tudjátok, hogy mi a nagyon fontos Jobbnak az életében? Hogy ezek nem csak szavak, ezek nem csak veretes kijelentések. Ezek olyan mondatok, ami mögött ott volt Jobbnak az élete. Ezt nem csak szavakkal mondta Jobb, hanem ez a gondolat, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve, ez mögött így is gondolta. Nem csak azért mondta, hogy a környezetének ez tetszen, meg majd a későbbi olvasók itten, majd itt Békés Csabán, a Reménység gyülekezetben ezen ámuljanak, hanem azért mondta, mert így gondolta. Mert így gondolta, mert így érzett. Ez volt az ő szívében. És egy nagyon-nagyon fontos dolog Jobbnál, hogy általában nagyon jellemző, hogy a gazdagság az embert megkeményíti. A gazdagságban, a jólétben az ember hajlamos elfordulni az Istentől. Nem véletlenül olvassuk ugye azt a híres imádságot, Abúrnak az imádságát, hogy se gazdagságot, se szegénységet ne adj nékem, hogy meggazdagodva el ne feledkezzek te róla. Egy óriási kísértés ebbe a világba, hogy a gazdagságban, a jólétben, az egészségben az ember megfeledkezik az Istenéről. És olyan természetesnek veszi mindezt. És ebből fakad számára, hogy az, aki az én beosztottam, aki alattam van, a fölött én hatalmaskodhatok és uralkodhatok, és kiélhetem rajta, hogyha éppen rossz kedvem van. Nem, ez a Jobb nem ilyen volt. Ő nem lett gőgös, és nem lett kemény szívű ember. Azért, mert a szívében istenfélő volt. És mindazt, amilyen volt, azt úgy hitte, és úgy tartotta, hogy azt ő Istentől kapta. És éppen ezért ezt a Jobbot igen nagy tisztelet övezte. Becsületes munkaadó, vendégszerető, nagy lelkű, jó gazdag ember volt ez a Jobb. Tehát a hite az megváltozott az ő életében, az ő magatartásában, az ő forgolódásában, az emberekhez való viszonyában, abban, ahogy az ő családját nevelte, és éppen ez a dolog, ami még Jobbal kapcsolatosan említésre érdemes, hogy mind a mellett, hogy egy gazdag ember, istenfélő, mélyen hívő emberről olvasunk, minden mellett ez a Jobb példás apa volt. Példás szülő volt. De szeretnék én ilyen édesapja lenni az én gyermekeimnek, amilyen Jobb volt az övőinek. És ez volt az, amit említettem nektek, mikor ezen gondolkodtam, hogy ez nagyon-nagyon mélyen megérintette az én szívemet, hogy hogyan is nevelte Jobb az ő gyermekei, hogyan is viszonyult Jobb az ő gyermekei irányába, és ez egy nagyon-nagyon szép példát ad nekünk is, akik szülők vagyunk. A gyermekei falu felé való érzését is áthatja az Isten félelem. És nézzétek meg, hogy ezt már említettem, nem kicsi gyermekekről van szó, tehát nem 4-5-10 éves gyermekekről, hanem felnőtt emberekről van szó, akik már nyilván önállóak, akik már nyilván önállóan élik az életüket, és ez a Jobb, ez még ebben a helyzetben is úgy van, hogy még ilyenkor is figyel rájuk, és még ilyenkor is felelősnek érzi magát, az ő Istene előtt, az ő gyermekei miatt. És leír az ige egy példát, hogy miben is mutatkozik meg Jobbnak ez az apai szeretete, Jobbnak ez az istenfélő apai gondoskodása. A gyermekek Igen, sokszor találkoznak, összejönnek egyiküknél, másikuknál, mulatoznak, jól érzik magukat, szórakoznak, itt telik az éjszaka, itt töltik együtt a közösséget. És ez annak a jognak fontos az, hogy kora reggel keresse az ő Istenét. És áldozatot mutasson be mindegyik gyermekéért, hátha akkor a szívükben káromolták az Isten. Jobbnak ez egy félelmetes gondolat, az Istennek a káromlása. Mi sem áll tőle távolabb, mint hogy ő káromolja saját szívébe az Isten, és az, hogy az ő gyermekei káromolják az Isten. És majd nézzétek meg később, mivel vádolja a sátán Jobbot az Isten előtt. Pontosan ezzel vegyél el tőle mindent, és káromolni fog. Az, ami a legtávolabb vált Jobbtól, és áldozatot hoz, kora reggel föl kell, minden egyes gyermekéért áldozatot mutat be, nyilván az akkori kornak, az akkori hitnek a gyakorlata szerint, tehát most itt nekünk nem arról van szó édesapáknak, hogy föl kell áldozzuk a macskát, meg a kutyát, meg nem tudom, tehát ilyen bolondság, de arról igenis szó van, hogy hozzuk gyermekeinket, a szeretteinket, az Isten elé, imádkozzunk érettük, ahogy Jobb is elkiáltotta gyermekeinek a nevét sorba az Isten előtt, ezt már mi is megtehetjük, hogy elmondjuk az ő neveiket, és hozzuk Isten elé, és áldást kérünk az ő életére. Nagyon-nagyon úgy tesz, mintha a saját bűnét vinné Isten elé. Nagyon fontos neki, hogy gyermekei Isten előtt rendben legyenek. Igazán példás ez a közben járás. Igazán példás ez az áldozat, amit Jobb hoz a gyermekeiért. Milyen jó volna, hogyha ezzel én is és mindannyiunk ezt így tudnánk gyakorolni, kora reggel az Úr előtt, az Urat megszólítva, közben járva a gyermekekért, a környezetünkért, a gyülekezetért, az Isten népéért, mindazokért, akiket az Úr a szívünkre helyez. Minden nap szívből keresni az Urat, és ő elé állni. Hát íme testvérek, ilyen egy istenfélő ember, aki nem tökéletes, aki nem hibátlan, de mégis ilyen bizonysággal van róla Isten igéje, hogy az ő hite nem csak a szavakban áll, hanem megmutatkozik a tettekben, a cselekedetekben, az emberekhez való viszonyulásba. Én javaslom azt, hogy vegyünk példát Jobbról, és Isten szent lelke segítségével lőjünk neki, és hasonlóképpen legyünk mi is az Úrnak ilyen istenfélő gyermekei. Amen.